Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok még Istenünknek ígéjét, ugyan, mint a szól hozzánk a mai vasárnapon, amely íge írva található a János evangéliumának 12. fejezetében, a 12. verstől a 19. versig terjedő szakaszban. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. A János evangéliumának 12. fejezetében, a 12. verstől a 19. versig terjedő szakaszban így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágokat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldottá a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Urunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, itt állunk most előtted ezen az ünnepen is, és várjuk azt, hogy Te megszólíts bennünket. Várjuk a Te örökkévaló szavadat és annak üzenetét, hogy ismét tanulhassunk valamit, hogy ismét közelebb kerülhessünk hozzád, hogy ismét fel tudjunk adni valamit, ami bűnös emberi természetünkből, és meg tudjuk annak helyét tölteni tőled jövő mennyei áldott tartalommal. Látod a mi szívünket, és látod a mi lelkünket, Urunk, és tudod nagyon jól, hogy mennyi minden kavarog most bennünk. Gyásszal, fájdalommal, de örömmel is van tele a szívünk. Nagyon sok mindennel jöttünk ide, nagyon sok mindent hoztunk ide most magunkkal. Add, Urunk, hogy ezeket most el tudjuk felejteni. Hogy ezek most ne akadályozzanak bennünket abban, hogy téged halljunk és téged értsünk. Add, hogy a te ígéd választ adjon a mi kérdéseinkre, megoldást a mi gondjainkra, és add, hogy vigasztalást adjon a sebekre, amelyeket ott hordozunk a szívünkre. Jöjj most közénk, Urunk, és a te jelenléteddel tedd áldotta ezt a mai Isten tiszteletet. Hogy mindnyájan ami szívünkbe fogadva a te ígéd áldott üzenetét tudjunk majd hazamenni, és bizonyságot tenni rólad az emberek előtt, mindazok előtt, akikhez te küldesz bennünket. Hadd tudjuk elmondani azt, hogy mit tettél velünk, mennyire megváltoztattad, megváltottad az életünket, és mennyivel másképp látjuk azt a világot, ami körülvesz bennünket. Urunk, arra kérünk téged, hogy ez az Isten tisztelet áldotta alkalma legyen a veled való találkozásnak, és kérünk, áld meg azokat a testvéreinket is, akik nincsenek itt, és azokat is, Urunk, akik most, talán most, ugyanebben a pillanatban segítségül hívják a te nagy és szent nevedet, bárhol legyenek is a világon. Kérünk téged, hogy a Krisztusért hallgass meg bennünket, és jöjj közel hozzánk. Amen. Az ige, melynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található a János evangéliumában, annak is 12. fejezetében, az egész imént olvasott történetben, de különösképpen annak 13. versében a következőképpen: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát nem az a leggyakrabban olvasott világvasárnapi történet, az egészen biztos, hiszen Sokkal inkább hozzá vagyunk szokva ahhoz a leíráshoz, amit Máté, Márk, illetve Lukács evangéliumában olvasunk, ahol szinte szóról szóra ugyanazt a történetet találjuk, némi apró eltérésekkel, de ugye ott él a mi emlékezetünkben az, ahogy Jézus elküldi a tanítványait, hogy menjetek el ebbe és ebbe a faluba, és ott találtok egy csikót, egy szamár csikót, ugye a szamarata csikójával együtt, hozzátok el nekem. Ha valaki megkérdezné, hogy hová viszitek, akkor mondjátok neki azt, hogy az Úrnak van szüksége rá, és elenged benneteket, és elengedi a szamarakat is. Le van írva, hogy a tanítványok hogy terítik rá a felső ruhájukat a szamára, hogy Jézus rá tudjon ülni, és aztán le van írva az, hogy hogy indulnak el Jeruzsálembe, és hogy fogadja őket az újongó tömeg. A pálmaágakat ugye oda teszik Jézus lábai elő, felső ruhákat oda teszik Jézus szamarának a lábai elé. Tehát más fajta virágvasárnapi történethez vagyunk szokva. János azonban ezeket mellőzi, tehát a történetnek ezeket a jellegzetes pontjait mellőzi, de hát tőle ezt már meg is szokhattuk, hogy egy kicsit máshogy látja a dolgokat, és máshogy adja elénk a dolgokat, és ez nem véletlen. Ugyanis Jézus rá akar, illetve János rá akar mutatni arra, hogy a bevonulás története az mennyire egy csodálatos dolog volt, és mennyire egy emberektől elvárt dolog volt, és mennyire az embereknek az érzelmei vezették ezt az egész történetet. Ugyanis János evangéliumának a leírása alapján Jézus nem most jön először Jeruzsálembe. Többször volt fent a városban, többször volt a templomban, többször tanított a templomban, vitatkozott a zsidó vénekkel, vitatkozott a főpapokkal nagyon sok esetben, de soha nem fogadták Jézust üdvővalgással, soha nem vagdaltak pálmaágakat, soha nem volt ez a nagy hűhó Jézus bevonulása körül, kivéve ezt az egy esetet. És János nagyon szépen elmondja, hogy mi volt a különbség Jézus korábbi jeruzsálemi látogatásai és a mostani között. Miért fogadták őt úgy, ahogy fogadták? Nem sokkal azelőtt történt, hogy Jézus megállt Betániában, kiment a temetőkertbe, elgurítatott egy követ az egyik sírnak a szájáról, és beszólt a sírba, hogy Lázár, neked mondom, gyere ki. És Lázár feltámadt, és kijött a sírjából, és ott élt ez az ember, még azokban a napokban is Betániában nagyon-nagyon sok ember elment meglátogatni, nagyon sok ember elment őt megkérdezni, nagyon sokan kíváncsiak voltak erre a csodára, és azok az emberek, akik Jeruzsálembe való bevonuláskor Jézust ovációval válták, azért várták így, mert hallották azt, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halottak közül. Hallották azt, hogy legyőzte a halált, hallották azt, hogy ez valami kivételes csodát tett ez az ember. Legyőzte a halált, és hogyha a halált le tudta győzni, akkor le tudja majd győzni a mi ellenségeinket is. Akkor majd bejön a városba, és elfoglalja azt a helyet, amit mi szánunk neki, Izrael trónját, és majd újra szabad lesz Izrael népe, sőt, Izrael népe fog uralkodni az egész világon. Hatalmas csodát tett Jézus, ilyet eddig Izraelben nem hallott senki, nem látott senki, és mi pedig láthatjuk azt az embert, akin ez végbe ment. Nem véletlen, hogy a nagy tanács tagjai elhatározzák először azt, hogy megölik Jézust, aztán pedig néhány verssel később azt olvassuk, hogy elhatározzák azt, hogy megölik Lázárt. Mert ő ott van, mint élő bizonyságtétel Jézus mellett. Jézus legyőzte a halált, és éppen ezért az emberek újongva várták őt. Lázárnak az újjászületett élete mit váltott ki az emberekből? Odafordultak Jézushoz. Keresték őt. Várták őt. Mire akar itt János rámutatni? Arra, hogy az újjászületett embernek az élete az igenis hatással van azokra az emberekre, akik között ez az újjászületett ember él. Az újjászületett ember élete bizonyságot tesz Krisztus mellett az emberek között és az emberek között. Az újjászületett ember élete képes arra, hogy másokat Jézus Krisztushoz vezessen. Hogy mások megtalálják és meglássák őt. Mennyire vagyunk mi újjászületett gyermekei Jézus Krisztusnak? Mennyire fogadtuk el azt az új életet, amit ő nekünk felajánl és kínál? Mennyire tesszük azt, amit egy újjászületett embernek tennie kell? Mennyire ragaszkodunk mi ahhoz a szeretethez, amit nekünk a mindenható Isten Krisztusban adott? Nem tudom. De gondoljuk ezt végig. Nem özönlenek az emberek ma Jézus Krisztushoz. Nem jellemző az, hogy főleg itt Európában az emberek tódulnának be a templomokba. Nem jellemző az, hogy az emberek annyira keresnék az Istennel való kapcsolatot. Miért nem? Nem lehet, hogy azért, mert nem mutatjuk meg a mi lázárjainkat? Nem lehet, hogy azért nem, mert nem mutatjuk meg mi azt, hogy mit tett velünk Jézus Krisztus? Nem lehet, hogy azért nem, mert nem mutatjuk meg mi magunk, hogy mennyire szült újjá bennünket, mennyire változtatta meg Jézus Krisztus a vele való találkozás által a mi életünket? Nem tudom, de gondoljuk végig. Az Úristen azért adta ezt az ígét ma elénk, hogy elgondolkozzunk a saját életünk felől, a saját hitünk felől. A saját megváltozott, vagy éppen meg nem változott életünk felől. Mi változott azóta az életemben, amit találkoztam Jézus Krisztussal? Mennyire szült engem újjá az ő ígéje? Mennyire szült engem újjá az ő szent lelke? Gondoljuk csak végig a bibliai példákon. Mennyire megváltozott Péter apostol akkor, amikor a Szentlélek újjászülte őt? Az az ember, aki háromszor tagadta meg Jézust, az az ember, aki fogadkozott és káromkodott, és úgy mondta azt, hogy én nem ismerem ezt az embert. És amikor eljött az idő, akkor bizonyságot tett Jézusról, akkor elment és elindult, és szerte az akkor ismert világon gyülekezeteket alapított, és mai napig az egyik legemblematikusabb figurája a keresztény hitnek. Megváltozott az élete. Új életet kapott Jézus Krisztustól, és ő ezt az új életet meg is mutatta. Mennyire megváltozott Pál apostolnak az élete, amikor találkozott a damaszkuszi úton Jézus Krisztussal. Újjászülte őt Jézus Krisztus. Amikor három napig imádkozott étlen szomjan. És amikor végre újra látott, akkor az első dolga az volt, hogy elindult és hirdette a Krisztust. És milyen eredménye volt az ő munkájának? Olvassuk el az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és meglátjuk. Mi az eredménye a mi megváltozott életünknek? Miről teszünk mi bizonyságot? Kinek teszünk mi bizonyságot? Nem tudom. Gondolkozunk el rajta. Semmi sincs véletlenül. Ez az íge se szól ma véletlenül. A megváltozott, az újjászült élet igenis azért lett újjászülve Krisztus által minden egyes élete, milyen is, hogy bizonyságot tegyen az emberek előtt. Arról a szeretetről, ami az Istentől jön. Arról a szeretetről, amit nekünk is ott kell hordoznunk a szívünkben, és amit a másik ember felé meg kell mutatnunk. Aztán az történik, hogy Jézus bevonul a városba, ismerjük nagyon jól a történetet, az embereknek van egy bizonyos elvárásuk Jézussal szemben, ezt már érintettem is, mégpedig az, hogy ráüljön Dávidnak a trónjára, ő legyen Izrael királya, és kiűzze a rómaiakat, sőt, ha lehet, akkor úgy, hogy harcolni se kelljen, hiszen az, akinek van hatalma arra, hogy a halált legyőzze, annak kell, hogy legyen hatalma arra is, hogy egyetlen egy szavával, egyetlen egy mondatával, vagy gondolatával hadseregeket pusztítson el. Jöjjön, üljön rá Dávid trónjára, Izrael királyának a trónjára, és szabadítsa meg az ő népét. Elvárások vannak az emberekben. Ezért is várják őt olyan nagyon. Mert várják az ő szabadítójukat, de Jézustól nem ezt kapják. Nem azt, amit elvárnak, hanem valami teljesen másat. Jézus nem azért vonul be Jeruzsálembe, hogy elpusztítson embereket, és elpusztítson nemzeteket, és hadseregeket, hanem azért vonul be Jeruzsálembe, hogy saját magát áldozza fel, hogy a saját életét adja oda is. Az emberek azt mondják, hogy az nekünk olyan messiás, aki meghal a kereszten, nem kell. Olyan messiás, aki nem akar harcolni a rómaiakkal szemben, olyan nem kell. És ez volt az, ami megváltoztatja az emberek véleményét. És ugye a Hozsanna után felhangzik nagypénteken az, hogy feszítsd meg. Azért, mert az emberek a saját elvárásaikat vetítik ki Jézus Krisztusra. És nem azt kapják, amit elvárnak. És ez nagyon sokszor nálunk is így van. Nagyon sokszor úgy fordul az ember oda az Istenhez, nagyon sokszor úgy fordul az ember oda Jézus Krisztushoz, hogy elvárja azt, hogy gyógyítson. Gyógyíts meg engem, gyógyíts meg az én szeretteimet. Ha van Isten, akkor az olyan Isten legyen, aki meggyógyít engem. Elvárjuk azt, hogy segítsen. Ha van Isten, akkor jön és segít rajtam, mert ez a dolga, ez a kötelessége, nincs neki más dolga, mint az, hogy rajtam segítsen. Elvárom azt, hogy az Úristen eljöjjön, ha van Isten, és akkor tegye, és akkor én hajlandó vagyok neki átadni az életemet, de akkor tegye gondmentessé az életemet. Tegye simává az én életemet, akkor ne legyen semmi problémám és semmi gondom. Akkor ne kelljen nekem ilyesmivel küzdenem. Ne kelljen nekem, nem is tudom, hogy mindennapi megélhetéssel, vagy éppen mással foglalkoznom. Legyen gondtalan az életem. Vannak elvárásaink az Istennel szemben. De az Isten soha nem ígért ilyet. Nem ígérte azt, hogy nekünk gond nélküli lesz az életünk, nem ígérte azt, hogy szenvedés nélkül lesz az életünk, sőt, Jézus Krisztus azt mondja, hogy meglátjátok, hogy milyen sokat kell szenvedni az én nevemért. Jézus Krisztus nem azt ígéri, hogy nekünk gond nélküli lesz az életünk, hanem azt ígéri, hogy ő mindig mellettünk lesz. Hogy ő velünk lesz a világ végezetéig, minden napon a világ végezetéig. És azokból a gondokból, amelyekben benne vagyunk, ő segít nekünk kimászni. És erőt ad ahhoz, hogy küzdjünk. De a küzdelmet azt nem spórolja meg. Azt nem veszi el tőlünk. Az ott van az életünkben. Nehogy elfelejtsük azt, hogy hová tartozunk, és ki az, aki nekünk segítséget nyújt. Milyen elvárásokkal vagyunk mi, konkrétan én, Istennel szemben? Nem tudom, megint csak azt mondom, hogy nem tudom, de gondoljuk végig, hogy az Úristen mit kínál, és én mit várok el tőle. Ő felkínálja nekünk az örök élet lehetőségét, felkínálja nekünk a mi feltámadásunkat, a mi bűneink bocsánatát, és nekünk ez elég kell, hogy legyen. Mert a legnagyobb gondot, ami bűneinket, Jézus Krisztus megoldotta. Ezek az emberek elfordultak Jézustól, mert nem teljesültek az elvárásaink. Ne legyenek elvárásaink Jézus Krisztussal szemben. Fogadjuk el tőle mindig azt, amit ő ad, és akkor lesz igazából boldog az életünk. És akkor leszünk ott, ahol nekünk lennünk kell, ő mellette, aki az út, az igazság és az élet. Van egy harmadik része ennek az igének, amiről beszélni szeretnék, csak tényleg csak néhány gondolatot. Ugye van egy megjegyzés, miszerint a tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva. Az ember sokszor nem érti azt, hogy az Isten mit miért tesz. Az ember sokszor nem érti azt, hogy miért történnek vele dolgok? Miért történnek vele rossz dolgok is? Sokszor nem érti azt, hogy mi mire vezet, és nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy lázadjunk a mi helyzetünk ellen. De tudnunk kell azt, hogy az Isten mindent okkal tesz. Okkal vagyunk, vagy kerülünk nehéz helyzetbe, okkal kerülünk olyan helyzetbe, ami talán kellemetlen, mindenek oka van. És az Isten mindennel tanítani akar bennünket. A tanítványok erre rájönnek, miután megjön a Szentlélek ajándéka, rájönnek arra, hogy hát mi miért történt. És ez megerősíti őket a hitükben. Nekünk is tudnunk kell, hogy bármi történik velünk, bármi rossz dolog, vagy éppen jó dolog történik az életünkben, az nem azért van, mert az Isten kínozni akar bennünket. Nem azért van, mert az Isten bántani akar bennünket, hanem azért van, mert az Istennek mindennel valami célja van. És az ő célja az mindig nemes, az ő célja az mindig jó. Jézus Krisztus, hogyha beteljesítette volna az emberek elvárásait, akkor most nem lenne megváltás. Mert nem halt volna meg a mi bűneinkért. Akkor ezt ott a tanítványok nem értették, később megértették, hogy minden egyes embernek örök életet és üdvösséget akar adni az Isten. Vannak gondjaid az életedben? Vannak nehéz helyzetek? Vannak fájdalmak? Nem azért van, mert az Isten bántani akar. Mindennek célja és oka van. És előbb-utóbb rá fogsz jönni, hogy mi a célja és mi az oka. Elmondtam már ezt a történetet, elmondom megint, amikor az első görög vizsgámra készültem, akkor, és bementem vizsgázni, akkor a tanár azt mondta, hogy hát Viktor, ez kevés, vissza legközelebb. És összetörtem. Tehát, hogy én nem tanultam, és nem mentem át a vizsgán, borzasztó. Teljesen össze voltam törve. Elkezdtem tanulni, még jobban, megtanultam azt, amit addig nem tudtam. Nem tudtam, hogy mire jó az, hogy nem mentem át a vizsgán. De amikor az 5. év elvégzése után visszanéztem, és azt láttam, hogy hát onnantól kezdve gyakorlatilag soha egyetlen egyszer se volt problémám a görög nyelvvel, soha egyetlen egyszer nem volt problémám az új szövetséggel, azért, mert ott akkor arra az egy vizsgára az alapokat úgy megtanultam, hogy abból éltem gyakorlatilag 5 éven keresztül, akkor rájöttem, hogy hoppá, hát ezt akart az Úristen. Az, hogy én nyugodtan tudjak menni most 5 éven keresztül vizsgázni, mert meg fogom csinálni a vizsgát. Tudom, ez egy apróság, de mégiscsak arra mutat rá, hogy az Istennek mindennel, a legrosszabb dolgokkal is szándéka és célja van. Csak ezt meg kell látni és el kell fogadni. Most kedves testvéreim, én úgy gondolom, hogy kaptunk gondolkodni valót erre a ránk következő hétre bőségesen. A mi újjászületésünkről, a mi bizonyságtételünkről, elvárásainkról, az Istennel szemben való elvárásainkról, és az Isten terveiről és céljairól. Menjünk haza, gondoljuk ezeket végig, és cselekedjünk, ami belátásunk szerint, de figyeljünk oda az Istenre. Ő majd vezet. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy te vezetsz bennünket önmagad felé. Köszönjük, hogy te megmutatod magad olyannak, amilyen vagy. Nem titkolsz el semmit, és nem is akarsz bennünket hamisságokba és hazugságokba vezetni. Te soha nem ígérsz olyat, amit nem teszel meg. És te megígérted nekünk, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, hogy te erősítesz bennünket akkor, amikor elgyengülünk, hogy te ott állsz mellettünk és küzdesz mellettünk akkor, amikor küzdelmeink vannak az életben. És hogy te elveszed a mi bűneinket, és örök élettel áldasz meg bennünket, és azt akarod, hogy mi ott legyünk, ahol te is vagy, a te atyádnak országában, mennyországban. Add, Urunk, hogy mindez nekünk elég legyen. Add, hogy ezeket az ajándékokat, adományokat örömmel fogadjuk el a te kezedből. És add, hogy az egész életünket adjuk át neked, és hogy újjászületett életünk bizonyság legyen az emberek előtt, és ők láthassák azt, hogy mennyivel másabb, jobb és szebb egy olyan ember élete, aki a tied, és akinek ott élsz a szívében, mint a többieké. Kérünk téged, Urunk, adj őszinte bizonyságtételt, add, hogy megelégedjünk életünkkel, és add, hogy el tudjuk venni a te kezedből mindazt, amit kínálsz. Meglátván előbb-utóbb azt, hogy mi miért történik az életünkben. Áld meg a mi gyülekezetünket, annak minden tagját. Vigasztald, Urunk, a gyászolókat és az emlékezőket. Add, hogy az ő sebük, a te vigasztalásod nyomán gyógyuljon, és hogy a szomorúság eltűnjön, és ne maradjon ott más, csak kegyeletteljes, szereteteljes emlékezés. Kérünk, Urunk, erősíts bennünket a mi hitünkben, gyógyíts betegeinket, tarts meg bennünket minden küzdelmünkben. Annak nevéért kérünk, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek.